Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ha szerda délután van, akkor ismét annak jön el az ideje, hogy beszélgessünk itt a nagyváradi stúdióban, akik önökkel tartanak a mai délutánon.
Kovács Katalin,
Tibor atya,
Majoros Gabriella
és Vidikán Lokodi Tünde. A nagybőjt folyamán talán, amiről a legsűrűbben hallunk, és nem csak, az a szenvedés. Sokan talán félnek ettől, mikor már halljuk, hogy már megint szenvedésről van szó, akkor már úgy gondoljuk, hogy már még itt is a szenvedésről hallunk, itt is ezt beszéljük, mert hát ugye a szenvedés, azt mindenki tudja, hogy egy negatív, egy kellemetlen tapasztalat, amit mindenki valamikor átélt, és hát vannak emberek, akik különbözőféleképpen állnak hozzá. Van, aki annyira fél, hogy bármit is megtenne, csak hogy elkerülje a szenvedést. Nekem van az ismeretségi körömbe, de biztos, hogy nektek is olyan ember, akiről azt mondjuk, hogy milyen nyugodt élete van, és mennyire minden rendben megy, és semmi problémája nincs, és ha egy kicsit közelebbről megismerjük, akkor bizony rájövünk, hogy de mennyi szenvedésen megy keresztül. Ő talán, mondhatnánk, ilyen néma szenvedő, és vannak olyanok is, akik pedig annyira e körül, a szenvedés körül forognak, hogyha szóba állsz velük, akkor rájössz, hogy nekik minden is szenvedés, az egész élet, mert ez is rossz, az is nehéz, az is negatív az életemben. Tehát, hogy különbözőképpen állunk hozzá ehhez a témához. Számotokra mit jelent a szenvedés? Ti hogy álltok hozzá? Esetleg ti melyik kategóriába gondoljátok, hogy tartoztok ezek közül?
Kezdjem én. Nagyon sokszor ennél az asztalnál már hallottátok tőlem Böjte atyának azt a mondását, ami beleégett a lelkemben, hogy nagyon-nagyon könnyű véleményt formálni nehéz dolgokról, mikor szép az idő, tele a hasam és jól vagyok. Hát most finom két kávét ittam, tele a hasam és süt a nap, érzem a tavasz illatát. Teljesen más, amikor benne vagy, amikor szemléletesen azt mondja, hogy a Hargita tetején senki nincs ott, üvölt a szél, villámlik, és jön a medve. Azt gondolom a szenvedésről, hogy amikor az ember benne van, akkor egész másképp látja. És ezért egy kicsit én megijedtem, mikor megtudtam a témát. Én nem szeretném kategorizálni magam, hogy milyen vagyok a szenvedésben. Amikor én benne vagyok a szenvedésben, akkor minden összeborul, minden sötéten látok, nagyon félek a villámtól, nagyon-nagyon tartok bármitől. Nagyon szemléletes példa, hogy elvitte most a lányomat a hétvégén az oktató nője Mihályfalvára egy táncházba, és tudom, hogy a sportóráján, hogyha hívom, akkor az rezeg. És egy olyan fél órát, ugye, hát ő nem lehalkítva maradt a telefonja, elvesztette a GPS jelet az óra és a telefon, és nem zizegett be. És azt a fél órát, éjjel fél egytől egyig, amikor már láttam, hogy ugye fiatal az oktatónő is, hogy valaki megállította őket, két gyönyörű nő, beleesett az árokba. Tehát amikor benne van az ember a szenvedésben, akkor azt teljesen másképp látja, mint most itt kerekasztalnál elcsevegünk róla. Nekem ez a véleményem most.
Köszönöm.
Sokszor úgy gondoljuk az életünket, hogy tele van szenvedéssel, de hogyha egy picit kinézünk az ablakon, és átnézünk a szomszédba, akkor látjuk, hogy nem szenvedéssel van az életünk tele, hanem csak kellemetlenségekkel. Nekem egyből ez jutott eszembe, hogy ahogy te is mondtad, egyes embereknek minden szenvedésnek számít, és rá kell jönnünk arra, hogy ha nézzük, hogy ma háborúkat, a nélkülözést, az éhínséget, stb. Sorolhatnám, akkor a mi életünkben persze mindenkinek megvan a saját keresztje és a saját szenvedése, de ehhez mérten nekünk csak kellemetlenségeink vannak. És valóban, amikor benne van az ember, akkor borúsan és drámaként éli meg azt. Lehet, hogy az időszak, ahogy Kati is mondta, ameddig eltelik, addig a legsötétebben látjuk a dolgot, de aztán, ha másnap visszatekintett erre az eseményre, vagy mi is, ha visszatekintünk, másnap teljesen más szemszögből fogjuk látni.
Én úgy gondolom, hogy egyetlen egy olyan bűn van a világon, amelyből minden baj és szenvedés fakad, az az, amikor az ember nem szeret. Gorkijnak van egy műve, és abban az egyik színdarabban, most hirtelen ez jut eszembe, amikor megkérdeznek egy embert, hogy miért lettél te ilyen jó? És azt válaszolja vissza ez az idős bácsi, hogy én azért vagyok ilyen jó, mert gyerekkoromban nagyon sokat vertek. És ezt azért mondtam el, mert van jó szenvedés, és van rossz szenvedés. A rossz szenvedés az, amikor értelmetlennek látjuk az életünket, a világot, teljesen oda vagyunk, egyszerűen azt gondoljuk, hogy tönkre tesz, ami történik velem lelkileg, megnyomorít, nem látom az értelmét. És a jó szenvedés ez, amikor gyerekkorodban, most nem azt mondom, hogy verni kell, csak a színdarab, ez ugye ez egy fiktív történet, de emiatt jó lett. És ez a jó szenvedés, amiből tudunk tanulni, amiből pozitívat tudunk kihozni. És erre a legnagyobb példa, ugye nem kell mondjam, Jézus Krisztus volt, aki a szenvedésével, a halálával meghozta az életünknek az értelmét. Tehát én úgy gondolom, hogy minden embernek az életében vannak ilyen szenvedések, jó is és rossz szenvedés is, viszont azt a rossz szenvedést is, hogyha igazi keresztény hívők vagyunk, akkor azt pozitívá tudjuk változtatni a saját életünkben is, ha nem is rögtön, és ha nem is látjuk az értelmét, de ha úgy állunk hozzá, akkor az teljesen a javunkra válik, és ezt tanítja az egyház, erről beszél a Szentírás is. És én a személyes életemben is, tehát így gondolom, és így is állok hozzá, akár betegség, akár lelki dolog, vagy fizikai ér, vagy történik velem, én ettől még nem vagyok padlón. És ezért nem ásom el magam, és nem nyalogatom a sebeimet, hanem valamiért mindig van. És ha ez van, akkor én azt úgy fogom fel, hogy ez a szenvedés azért van, mert ezáltal akar engem Isten jobbá tenni, és így van velem terve.
Köszönöm. Szinte azt mondanám, hogy a következő kérdésemre is válaszoltál, mert hogy azt hiszem, hogy mindannyian valamikor feltesszük az életünkben azt a kérdést, hogy miért szükséges a szenvedés. Ti erre találtatok választ már magatok számára legalábbis?
Érdekes, mert ma, amikor a Városháza fele tartottam, megajándékoztam magam egy kávéval, és a kávés bariszta hölgyel minden reggel rádióba jövet nyáron szoktunk találkozni, és kérdezte is, hogy mit keresek a főutcán. És ott vele beszélgetve fogalmazódott meg bennem, hogy... És ki is mondtam neki, hogy igazából én autoimmun beteg vagyok, pajzsmirigy, amikor tiszta a fejem és nem fáj semmi, hálás vagyok ezért a betegségért, mert hajlamos vagyok a szétszórtságra, mondjam így, és ez a betegség segít összpontosítani, és segít következetesnek lenni. Annyi mindent kellett megtanulnom, és annyi mindenre nemet mondanom, hogy ha ez nem lett volna, akkor nem lennék ilyen. És igen, tényleg hálás tudok lenni érte, mert biztos, hogy segít a csiszolásomban. És ha már másképp nem ment, akkor így.
Valóban ez így van, hogy a szenvedések, a megpróbáltatások, azok formálnak bennünket. Van, amikor fájdalmasabb ez a formálódás, és nehezebb dolga van a Jóistennek velünk, és akkor még egy picit tesz rá, hogy ha nem tanultál belőle, akkor még egy kicsit, és igazából rajtunk múlik, hogy mikor vagyunk hajlandóak figyelembe venni és okulni belőle. Én is úgy gondolom, hogy ezekre azért van szükség, hogy alakuljunk, formálódjunk, hogy közelebb kerüljünk önmagunkhoz, másokhoz, a Jóistenhez, kinek mi.
Hát én úgy gondolom, hogy a mai rögeszmés, nem is tudom milyen világban, nem akarom teljesen negatívan megfogalmazni, mert ebbe élek én is, viszont ebben a nem tudom milyen hajhászó világban úgymond én, mint pozitív ember, és mi, hogy is fogalmazhatnék, a ti nevetekben is keresztény emberek, azért vagyunk körülvéve ilyen külső szenvedésekkel, hogy ahogy mondottam az előbb is, azt át tudjuk változtatni. És az előbb engem kell belsőleg átformáljon, hogy tudjam a környezetemet is ezáltal egy picit jobb világra és jobb belátásra téríteni. Úgyhogy én szerintem ez egy nagyon fontos tényező az ember életében, a kereszt, a szenvedés, amitől nem szabad menekülni, nem kell visszautasítani, és ahogy mindig szoktam mondani, azt át kell ölelni. Tehát a Szűzanya a legnagyobb példa erre számunkra, hogy örült, amikor világra hozta a megváltót, ő örült, mikor megszülte úgymond a keresztet a betlehemi jászolnál, és ezt a keresztet ő végig kísérte a Golgotáig. Az öröm mellett ott volt végig, kísérte őt is ez a kereszt, ez a szenvedés. De ő ezt szerette, ezt a keresztet. És nekünk is ez a feladatunk, hogy szeressük ezt a keresztet, és így könnyebb. Ha átöleled, még könnyebb. Úgyhogy szükséges a kereszt, szükséges a szenvedés, ne féljünk tőle.
Köszönöm a válaszaitokat. Én is kerestem erre a kérdésre a választ, és érdekes módon, hát hol is találhattam volna jobb választ rá, mint a Szentírásban, ami nagyon is megragadott, és hát igazából ti is így látjátok, de ez egy picit alátámasztja. A rómaiakhoz írt levélben van egy ilyen rész, hogy nem csak ezzel, hanem szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. Lehet, hogy egy picit a szemüvegünket megtisztogathatjuk, és tekinthetünk így is a szenvedésre. Említettétek, hogy amikor benne van az ember a szenvedésben, akkor nagyon nehéz, és hogy könnyebb így beszélni róla most egy kerekasztal mellett, mint mikor benne vagyunk. Számotokra mi a kapaszkodó ilyenkor? Tehát mikor ott vagy benne, és nagyon nehéz, akkor mi az, amit teszel, vagy hogy próbálod ezt átvészelni, ezt az időszakot?
Ugye friss az élmény a szombati, hát olyankor aztán tudott és nem tudott imát, tudatalatt és nem tudatalatt folyamatosan az ima és a nekem a Szűzanya a kapaszkodó olyankor, tehát küldöm, kapacitálom, mint egy kétségbe esett ember.
Én úgy gondolom, hogy ilyenkor az ember, mikor benne van egy olyan dologban, amikor tényleg minden fáj, teste, lelke, értelme, érzelme, minden, ez a szenvedésnek a legerőteljesebb foka, akkor az ember ilyenkor tudjon megállni, és keressen egy meghittséget maga körül. És akkor nézze meg, hogy mi van a gyökérbe. És azt próbálja a gyökeret megoldani, megöntözni, és amikor ez úgy tudatosul bennem, akkor utána jön a többi, vagyis az ima, utána jön, ahogy Kati, te is mondtad, a közbenjáró, a szűzanya, utána jön Jézus, utána jön Isten, és lehet, hogy mindezeket megelőzi a jó barát.
Igen, hát a szenvedésünkben segítséget keresünk mindannyian, és nekünk keresztényeknek ugye ott van a jó Isten, akiben nagyon kapaszkodhatunk, és tényleg ilyenkor, ami egyszer létezik, és eszünkbe jut, mindent próbálunk mozgósítani. És a jó Isten mellett, ahogy Tibor atya is mondta, egy társat keresni. Lehet az férj, feleség, barát, bárki, aki nem is biztos, hogy a mi szenvedésünkön tud segíteni, csak ott van mellettünk, és ez erőt ad, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, vagy akinek elpanaszkodhatjuk magunkat, vagy csak kibeszélhetjük, vagy bármi. Tehát a jó Isten mellett valaki, aki mellettünk van.
Azon gondolkodtam most, miközben hallgattalak titeket, hogy igen, ilyenkor, mikor az ember tényleg benne van, és olyan a helyzet, hogy nagyon, mint ahogy neked volt ez a helyzeted ugye a lányoddal, hogy akkor nagyon hirtelen valamit kell csinálni. De mi van akkor, amikor hosszantartó? Amikor már elmondtál minden imát, amikor már úgy gondolod, hogy mindent is megtettél, és még mindig tart. Mert hogy ez egy olyan ajándék, egy olyan keresztje a Jóistennek, ami nem egy ilyen rövid távú, hanem tényleg hosszadalmas, és úgy érzed, hogy már mindent is megpróbáltál, és még mindig nem nyúlt alád a Jóisten. Olyankor mi az, ami adhat erőt, hogy mégis ne add fel, és hogy mégis lásd valahol ennek az értelmét, hogy mert biztos vagyok benne, hogy volt már ilyen tapasztalatotok, nekem volt az életemben, amikor tényleg úgy éreztem, hogy már ami tőlem telt, megtettem, és még mindig semmi. Olyan esetben, ha van valaki például most, aki hallgat bennünket, és azt mondja, jó, persze, elmondtam 10 rózsafűzért, vagy minden, ami eszembe jutott, már eltelt egy hét, meg 2 hét, meg 3 hét, és még mindig nincs semmi. Tehát, hogy hogyan lehet kitartani mégis a reményben, amikor hosszantartó a szenvedés?
Egyszerű a kulcs szó erre, ahogy az előbb is mondtam, a szeretet. Szeressed azt a bántást, vagy bármi, ami hosszantartó az életedben, és akkor már nem fog fájni. Tehát ez egy baráti kapcsolatban, vagy házassági kapcsolatban is az a visszatérő motívum, amivel egymást mindig sértegetik a felek, vagy tudom, hogy amiatt megbántódik, és azt használom ellene, ez hosszantartó, vagy bármi más legyen, szeressem meg. És akkor már többet nem fog fájni. Tehát ahogy mondottam, van jó szenvedés, és van rossz szenvedés. A rossz szenvedés ez, amikor tényleg enged, illetve hagyom, és nem teszek ellene semmit, és az fáj. De a jó az, amikor, ahogy mondtam, hogy engedtem, hogy verjenek, és ezáltal lettem jobbá. Tehát egy darabig engedem, hogy verjen az a szenvedés, üssön, úgy, hogy fájjon, vérezzen, de öleljem át ezt a véres szívet. És utána már akkor szeretni fogom. És ha szeretek, ott nincs fájás, ott nincs szenvedés, ott nincs kereszt, nincs tövis. Szeretni.
Hát nagyon nehéz ez a kérdés. Az elmúlt műsorban, Tünde, te azt mondtad, hogy megpróbálsz mindenért hálát adni a nagybőnybe. És azóta is ez motoszkál a fejembe, hogy hú, akkor a fába vágtad a fejszédet, és ilyen szent irigység, hogy ezt mondhatom, van bennem, hogy ezzel azért megbirkózni, nem tudom, mikor fogok elérni idáig, hogy ilyen elhatározásra jussak, de talán ez is, hogy hálát adjunk azért, ami történik, és akkor más szemszögből tudjuk megközelíteni a dolgokat.
Még beszélgettetek, és mutattam is, hogy beszéljetek ti, próbáltam felidézni hosszabban tartó nehézségeinket, szenvedéseinket, vagy most a lányom van egy nagyon nagy hát nem szenvedésnek nevezném, de nem egy könnyű időszaka van, és érdekes, hallottam már, de nem tudtam. Nekem egyértelmű, hogy ez a válaszom a kérdésedre, hogy a szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység, és akkor hadd folytassam, a reménységből pedig felelet. Tehát azt kell megtanulnom, hogy a Jóisten semmit helyettem nem fog megcsinálni. Nagyon tiszteli a szabad akaratomat, és nem úgy működik, mint Csipke Rózsikának a keresztanyája. De amikor mindent megtettem, és a legvégsőkig elmentem, és már erény lesz a türelem, és már nincs több eszközöm, akkor biztos, hogy megérkezik.
Köszönöm. És akkor egy utolsó kérdés, hát nem is kérdés, hanem biztatás. Azoknak, akik most szenvedésben vannak, és nehéz percekben vannak, mit üzentek, milyen vigasztalást?
Én azzal búcsúznék akkor ezzel a tanáccsal, hogy nézzünk tükörbe, és rakjunk rendet a bensőkbe. Álljunk meg, csendesedjünk el, és talán ez a csend majd gyönyört hoz, felüdít, és engedje.
Nehéz úgy tanácsod adni, tényleg jól lakottan és jól érezve magunkat azoknak, akik talán nem csak egy-két-három hete, hanem évek óta szenvednek. De nekem most a Szentírásnak a minden egyes napra szóló ne félj biztatása jutott eszembe.
Hát mivel nem szeretném, hogy a vakot világtalan vezesse, én, ha nem haragusztok, nem fogok most semmiféle biztatást mondani. Talán annyit tudok mondani, hogy keressék a válaszokat, keressék a megoldásokat, és zargassák és zaklassák a Jóistent. Más nem tudok most.
Köszönöm, én pedig Szent Pál szavait fogom üzenni magunknak is, meg a kedves hallgatóknak is. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéséből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További áldott szép napot kívánva búcsúzunk a nagyváradi stúdióból.
Tibor atya.
Majoros Gabriella.
Kovács Katalin.
És Vidikán Lokodi Tünde. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.